Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnap ige hirdetési alapigéjét. Úgy, amint azt megírva találjuk Máté evangéliumának a 18. fejezetében, a 19. és a 20. versekben a következőképpen Isten igéjét felállva hallgassuk. Bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyet értenek a Földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Amen. Ez Isten írott igéje. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Nagy foci lázban ég most az ország. Bizonyára többen hallottak arról, hogy a Fradi továbbjutott a Bajnokok Ligájának a csoport körébe, csoport mérkőzéseire. És hát nem sokára Fradi, a Ferencváros játszhat majd a Barcelonával, a Juventusszal és a Dinamo Kievvel. Mondhatni azt, sokan talán ezt így gondolják, és az újságírók is, és mindenki, hogy az álom csapatba került a Ferencváros. És hát a héten pedig a legutóbbi meccsét a Moldéval játszotta. A Moldét megverve tudott bejutni ebbe a csoportkörbe. És ez nekünk evangélikusoknak különösen is érdekes, hogy a Moldéval játszott, hiszen Moldéban van a Morei Egyházkerületnek a központja, amelyel egyházkerületünknek, az Északi Evangélikus Egyházkerületnek testvérkerületi kapcsolata van. Püspökünk is nyilatkozott erről, és viccesen mondta, hogy természetesen az eredménytől függetlenül megmarad a testvéri kapcsolat a két egyházkerület között. És hát így a nyereség után is azt elmondhatjuk, hogy megmarad ez a kapcsolat. És ennek a meccsnek a kapcsán a Fradinak az edzője nyilatkozott, és megkérdezték tőle, hogy mi a titka annak, hogy nyert a Ferencváros, vagy hogy most ilyen jó formában van. És ő azt nyilatkozta, hogy azon kívül, hogy a játékosoknak közös a cél, a kulcs, a csapatnak a kulcsa, az a csapatnak az összhangjában rejlik, az egyetértésben, az egymásra való ráhangolódásban. Összhang, egyetértés. Keresztény testvéreim, ige szakaszunkban, a 19. versben az emberek közötti egyetértésről van szó. Görög szó szerepel, talán általunk ismert szó, a szimfónia, a szimfónia szó szerepel, ami egyetértést, összhangot, egyességet, együtthangzást jelent. A szimfónia a középkorban egy hangszert jelentett, és aztán pedig később a reneszánsz kortól kezdve a hangszeres műveknek az elnevezésére utal, amikor több hangszer játszik együtt. A szimfonikus zenekar juthat eszünkbe a szimfónia szóról. A szimfónia, ami az egymásra hangolódás, az összhangnak hatalmas szerepet nyilvánít. Az egymásra való hangolódás, az odafigyelés, a csapatjáték, egyetértés. És a 19. versben, igényben az az ige, hogy a legkisebb gyülekezet is közösen fel tud lépni. Hogyha ketten vagy hárman összejönnek, és az is már egy gyülekezet. Azt mondja az ige, hogy bizony mondom nektek azt is, hogyha közületek ketten egyet értenek a Földön, mind abban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. A mai istentisztelet, mint ahogy már említettem, különleges a gyülekezet életében, hiszen két szentség is jelen van, hogy egyházunkban két szentség van, a keresztségnek a szentsége és az úrvacsorának a szentségével is ma élhetünk. Mindkettőben közös az, hogy Jézus jön közénk, ezáltal. Ő köt össze magával bennünket, és ő köt össze egymással is bennünket. És bármilyen emberi rokonszáv, vagy bármilyen emberi jóindulat tegyen közöttünk, ez önmagában nem elegendő. Az igazi összekapcsolódás, az igazi szimfóniát, az igazi harmóniát, az Isten teremtett világában való részesedés, az Isten kinyilatkoztatásában való részesedés jelentheti számunkra, aminek az egyik kulcsmomentuma maga Jézus Krisztus. Sok ember azt állítja, hogy Istent a magányban találja meg. Isten megtalálhatjuk a magányban, egyedül a szobánkban, bezárva az ajtót, becsukva az ablakot. És valóban persze beszélhetünk az egyetemes kinyilatkoztatásról, múlt héten és a bakancsos Isten tiszteleten megcsodálhattuk Istennek az egyetemes kinyilatkoztatását, a természetet, és ő valóban ott is megmutatja magát. De ennél sokkal többet ad nekünk. Hiszen kinyilatkoztatása nem csak a természet gyönyörűségében, hanem az igében is megmutatkozik. Sokkal többről van szó, sokkal több mindent adott az emberiségnek, magát a Szentírást, amit már mindenki saját nyelvén olvashat. És abból tudhatjuk meg igazán konkrétan, hogy maga Jézus Krisztus adta nekünk. És hogyha Jézus Krisztussal szimfóniában vagyunk, összhangban vagyunk, egyetértésben vagyunk, akkor Isten felé is nyitottak vagyunk. Ő adta, Jézus Krisztus adta a gyülekezetet is lelki otthonul, és azt mondja, hogy a legkisebb közösségben is, közösségben jelen tudok lenni. A latin közmondás mondja, similis similis gaudet, hasonló hasonlónak örül. Igen, elmondhatjuk azt, hogy lehet, hogy máshonnan jövünk, más családból jövünk, más az érdeklődési körünk, még az is lehet, hogy más a stílusunk természetesen, de azt is elmondhatjuk, hogy similis similis gaudet, a hasonló egymásnak örül. A mi hasonlóságunk pedig nem másban van, mint a teremtettségben. Az, hogy Isten a maga képmására teremtett bennünket, felelősséget adott, és az ő szeretetét az embernek nyilvánította ki. Krisztus az, ami hasonlóvá tesz bennünket. Krisztusban bárkik vagyunk, bárhonnan jövünk, egyet érthetünk, közösek lehetünk. Meg tudjuk egymást érteni, meg tudjuk osztani gondolatainkat, és képesek vagyunk egy húron pendülni, egy rendszerben gondolkodni, és az életünket a Szentíráson keresztül mérni. Bizonyára a testvérek között többen vannak olyanok, akik még emlékeznek arra, amikor a televízió elromlott, régebbi televíziókról van szó, akkor kiírta azt, hogy a hiba az ön készülékében van. A hiba az ön készülékében van. Ma már nem gyakran találkozunk ilyennel. Igen, a hiba az a mi készülékünk van. Az, hogyha elmagányosodunk, az, hogyha öncélúvá válik az életünk, az, hogyha a másik ember, vagy a közösség, közömbössé válik számunkra, az a mi, az én és a te készülékedben van, akkor a hiba. Hadd mondjak el egy történetet ezzel kapcsolatban. Juan mindig rendszeresen tisztességgel elment a templomba, és a vasárnapi istentiszteleteket rendszeresen látogatta. Aztán eljött egy idő, amikor kimaradt hétről hétre, aztán hónapról hónapra, és nem járt tovább templomba. Nem sokára meglátogatta a lelkészen, és elment hozzá, hogy beszélgessen. Ez a Juan azért nem járt templomba, mert túl unalmasnak tartotta a prédikációkat. Azt gondolta, hogy hát ez a lelkész pap mindig ugyanarról beszél. Nem fogta meg őt az ott elhangzott ige. És amikor elment lelkész meglátogatni, akkor kényelmetlenül érezte magát, mert nem akart ezt így elmondani a lelkésznek, hogy unalmasan prédikál, és hát így próbálta valahogy elterelni a figyelmet, bekapcsolta a kandallót, befűtött, és elkezdett beszélni az egészségről, elkezdett beszélni az időjárásról. És egy idő után kifogytak a témából, és nem tudtak miről beszélgetni, kínos csend támadt. Vagy Filó ráig ültek így, amikor a lelkész megfogott egy botot, és a kandallóban a parázsból kivették kis darabot, és arrébb tettem. Tovább ültek, és nézték a parazsat. És aztán pedig a lelkész felállt, és azt mondta, hogy jó éjszakát. Erre Juan is válaszolt, mondta, hogy jó éjszakát. És köszönöm szépen, felelte Juan. Rámutatott a parázsra, és mondta, hogy a parázs bármilyen fényes is, és hamar kialszik, de ha távol kerül a tűztől, akkor bizony önmagában el fog aludni. Ha távol kerül a tűztől, önmagában. Megköszönte Juan, és csak ennyit mondott, hogy vasárnap ott leszek a templomban. Kedves testvérek, ez a történet elsősorban nem arra mutat rá, hogy most kötelező templomba járnunk, mert tudjuk, hogy nem ez üdvözít bennünket, hanem arra mutat rá, hogy a parástól, a tűztől való távollétünk önmagában kialszik. Hogyha nem foglalkozunk az igével, ha nem tartunk kapcsolatot Istennel, akkor egyedül létünkben ki fogunk aludni. És erre egy jó lehetőség a gyülekezet, a közösség. És erről beszél Jézus is, hogy ahol ketten vagy hárman az én nevemben összegyűlnek, ott vagyok én is, ott vagyok közöttük. A mai ige szakaszunknak a címe testvériség a gyülekezetben. És heti igénk, amit Isten tisztelet elején felolvastam, a 133. Zsoltárból hangzik, kibővítve egy kicsit, tovább olvasva a verseket, így hangzik, ó, mély szép és gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejéről lecsordul, olyan ez, mint a Hermon harmatja, ami leszáll Sion egyére. Csak oda küld áldást és életet az Úr mindenkor. Igen, aki Isten gyermekévé fogad, akit Isten örökbe fogad, és az ember ezt el tudja fogadni hittel, szeretettel, ha el tudjuk fogadni azt az ajándékot, amit ő ad nekünk, akkor elmondhatjuk, hogy növekedhetünk. De Isten, hogyha valaki gyermekévé fogad, akkor azt kell mondanunk, hogy testvért is ad neki. Lelki testvért is ad neki. Lelki testvéreket is ad, és azt mondja, hogy így tud az ember növekedni. Így vagyunk teremtve, hogy közösségben legyünk. És természetesen vannak olyan testvérek, akik nem tudnak elmenni, de akkor is tudjuk velük tartani a kapcsolatot. Felhívhatjuk, elmehetünk meglátogatni szeretteinket, barátainkat, rokonainkat, a kórházba a betegeket. És ha lehetőségünk van rá, akkor kereshetjük a másik ember társaságát. Azoknak az embereknek a társaságát, akik Krisztusban együtt vannak. Magányosan nem lehet növekedni a hitben. A börtönbe és a lágerekbe zárt keresztények is keresték a társaikat, hogy együtt tudják erősíteni a hitüket, tudják egymást erősíteni, vigasztalni és bátorítani. Mondhatjuk azt, hogy nincsen Robinson kereszténység. Nem önálló dzsungelharcosok vagyunk. A keresztény ember nem egy önálló harcos. Hogyha csak a harcokra gondolunk, akkor is belegondolhatunk, hogy mindig csapatostul mentek az emberek. Nem egyedül. Igen, mert együtt sikerülhet. És erre szólít Jézus. Ez Jézus szólít fel mindannyiunkat. Hogy akár testben, közösségben, de leginkább lélekben, odafigyeléssel, imádságban, az egymás iránti szeretetben tudjunk együtt lenni. Mert ahol ketten vagy három összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Nagyon sokszor halljuk ezt a mondatot, és talán sokszor idézzük is ezt a mondatot, talán akkor keresztény körökben, amikor kevesen jönnek istentiszteletre, vagy gyülekezeti alkalmakra, bibliórára, ifjúsági órára, vagy akármilyen más órára, akkor ezzel szoktuk bíztatni magunkat, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, ott van. És valóban van egy ilyen üzenete is. De mit is jelent konkrétan Jézus nevében összegyűlni? Mit jelent ez az összegyülekezés? Az, hogy Jézus szavának, hívásának engedünk. Őt keressük, hozzá megyünk, és őt kérjük. Mondhatjuk azt, hogy első gondolatra csak az fogalmazódik meg bennünk, hogy itt a gyülekezetben gyűlünk össze. És természetesen ez is megvan, hiszen összejövünk itt is a gyülekezetben. Különböző formában gyűlünk össze. Jó példa erre a Biblia óra, amikor nem személyesen találkozunk mostanában. Hát hála Istennek többen vagyunk, mint ahányan tudnánk a távolságot tartani. Skype-on keresztül jövünk össze. És jó látni, hogy valaki az autóból csatlakozik a Bibliórához, valaki a teresztről, valaki pedig más városból, sőt, külföldről is. Összejöhetünk ilyen módon is. Természetesen jobb, hogyha a közösségben vagyunk. És a legutóbbi alkalmunk és a konfirmáció felnőtt oktatás, jó volt ott együtt lenni, asztal köré telepedni, látni egymást. De nem csak a gyülekezetben jöhetünk össze, a templomnak a falain kívül is összejöhetünk, barátkozhatunk egymással. A személyesség. Az, ami talán hétköznapokban kiszoktunk emelni. De Jézus is kiemeli. Jézus is kiemeli a személyességet. És a saját bőrünkön tapasztalhatjuk, ebben a világban talán még jobban. Amikor az internet világa körbevesz bennünket, a tévé világa, leülünk a képernyő elé, és csak nézzük, és nem alakul ki kommunikáció, egy oldalú a társalgás, csak jön az információ, jönnek az információk, jönnek a szavak. Nem alakul ki párbeszéd. És Jézus pedig erre hív bennünket, hogy legyen párbeszéd. És ő erre az egyházat adta. Az első gyülekezetben, az ős gyülekezetben is már voltak testvéri közösségek, voltak párbeszédek. Ez már Jézus korában elkezdődött. Igen, fontos. Fontos az, hogy kapcsolaton legyen a másikkal. Hogy ne azon kapja magam, hogy bezárkózott, magányos vagyok. Keresztény testvéreim, szeretett gyülekezet. A keresztény hit nem magánügy. A keresztény ember nem magányos farkas. Aki Krisztusnak a gyermeke, mint ahogy már említettem, testvéreket is kapott. És testvérei lehetünk egymásnak. És a gyülekezet ennek lehet a jele. Ennek lehet az ismertetője. Hogy Krisztusban, hogyha van egy közös pont, akkor bizony helyre állhat az életünk. Jézus ígéretében a maga jelenlétéről biztosítja a legkisebb közösséget is. Ez esetben ez 2 vagy 3 ember. Ez azt jelenti, hogy hatalmát, erejét, gondolkodását, útmutatását átadhatja nekünk. És kimondhatjuk azt, hogy így már egymás hite által is tudunk épülni. Egymás hite által, ami egy közösből töltekezik, egy közösből meríti az erőt, ez az erő, kinyilatkoztatás, legyen az a természet kinyilatkoztatása, de legyen az az igei kinyilatkoztatás. Ebből meríthetünk, és így tudunk egymásnak örülni. Adja Isten, hogy tudjunk harmóniában élni, tudjunk szimfonikus zenekar lenni, akár így egymás között, de bármelyen emberrel, bárkivel, aki a világon van. Istennek a szimfonikus zenekara nem kicsi, Istennek a szimfonikus zenekara nagy. Ő a csapatjátékra hív bennünket. Azt mondja, hogy igen, csapatban sikerülhet. Csapatban együtt lehetünk. Néha nehéz, oda kell figyelni. De igen, sikerre fog vinni. Az élet koronáját nyerhetjük el, ami az üdvösségnek a titka. Milyen jó lenne, hogyha el tudnánk mondani azt, amit a Zsoltáros is elmond. Mi is szép és gyönyörűséges, ha a testvérek egyet értenek. Krisztusban. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te vagy a közös keresztmetszet a mi életünkben, hogy benned mindannyian egyek lehetünk. Köszönjük, hogy Te eljöttél a földre, megváltott gyermekeid lehetünk. Köszönjük, hogy Te magadhoz ölelsz bennünket. Urunk, kérünk, hogy keressük a Te társaságodat, és a másik embernek a társaságát is, hogy tudjunk békességben, szeretetben, a Te nevedben együtt lenni. Amen.